A regőcei körorvos kocsival a szerbektől elfoglalt Szabadkára érkezik, ahol utazási igazolványt kérvényez az új hatóságoktól, hogy beutaltassa magát a budapesti Moravcsik klinikára. Csád Gézát, mert róla van szó, már a háború elején behívták katonai orvosi szolgálatra, de menthetetlen morfinista lévén idegállapota nagyon megromlott a fronton. Néhányszor Pesten is felbukkant barátai örömére, akik mindig is élvezték okos társaságát. Noha ekkoriban Csád hangulatában már volt valami elborult, komoly sejtelmek árnyéka. Mikor 1917-ben végleg leszerelték, váratlanul elhagyta Budapestet, és feleségével meg néhány hónapos kislányával leköltözött vidékre. Hozzátartozói, akiknél barátai érdeklődtek, valami kedélybetegséget emlegettek. A háború éveiben, pesti tartózkodásai alatt Karinti Frigyessel is többször összeakadt. A kávéházban Csád sokat beszélt olyan apró cseprő dolgokról, melyeket Karinti nem ért. Egyfolytában valami kis fehér kutyát emleget. Panaszkodik, hogy már alig ír, de barátja unszolására mégis felolvassa egyik írását, melyben azt fejtegeti, hogy a háborúba vonuló katonaság számára előre apróra kellene vágni a húst, mert a harctéren nincs idő arra, hogy maguk az evők darabolják fel. Karintinak megfájdul a feje a hosszú és idegenszerű értekezéstől. Ezt Csát is észreveszi, és abba hagyja az olvasást. Majd vágyattan int a kezével. Te ezt már nem értheted, jelzi ez a gesztus. De én se értelek titeket. Csát utazási igazolványát a szerb hatóságok nem hagyják jóvá. Öccse Brenner Dezső beutaltatja a Bajai Kórház elmeintézetének zárt osztályára. A morfinista számára oltás után megszűnik minden testi és lelki ellentét, mely közte és a világ közt van, magyarázza a nyugat olvasóinak a drámai szituációkat kedvelő Karinti. Nem érzi többé az ősi tragikumot, a vágyat, mely kielégülésért kiállt, és a csömört, mely a kielégülés után jelentkezik. Mintha kiszabadulna a végzetes hálózatból. A szelleme és a teste könnyűnek rémlik. Semmit sem akar, csak azt, hogy ez mindörökre így maradjon. Ilyen állapotban, tudom, minden végtelenül érdekelte őt. Például egy asztal is, vagy egy gyufatartó is, mely szinte a maga ősi rejtélyében nyilatkozhatott meg előtte. A szer beadagolása után többnyire olvasmányaiba merült, melyeket utóbb nem is válogatott. Egy silány újságcikk vagy egy középszerű regény teljesen kielégítette ilyenkor. Éles kritikája nem működött. Amit ebben a lelkiállapotban olvasott, az benépesítette morfiumos képzeletével, mint a kisgyermek a rossz gyermekversikéket. Ő, aki valaha Puccinit elsőül fedezte fel a magyar közönségnek, és imádta Strauss Richardot, egy alkalommal eljátszott nekem egy utcai kuplét. Nagyon dicsérte és fejtegette a szépségeit. Azt hittem, hogy tréfál, és elnevettem magam. Akkor azonban komolyan a szemembe nézett, mélyen, az álmai mélységéből. Csád Géza kórházi ágyán fekszik. Jegyzeteket készít érzéseiről és minden olyan számára fontos dologról, ami korábban történt vele, de előzőleg nem jegyezhette le. Eszébe jut egy 1917-es álma, mely szerint meg kellett halnia. Gondolja, értékes lehet az utókornak, jó, ha Kosztolányi majd beleírja a róla készülő regénybe. Tollat ragad, s lejegyzi a történetet. Rendes levélpapírja nincs, így egy hosszában félbetépet lapra írja az álmot. Mivel Kosztolányinak úgysem tudja már odaadni, rokonainak meg felesleges, ezért a többi jegyzete közé teszi, de pontosan feltünteti a címzettet, hogy halála után mindenképp megkapja. Dezirének. 1917 nyarán azt álmodtam, hogy meg kellett halnom. De még egy napot engedtek, hogy az életbe visszatérjek. Ekkor omnibuszon érkeztem, és ó, várt engem az Andrássy út és a Vörösmarty utca sarkán, hogy még egy napot jól eltöltsünk. Azonban borús szeptemberi nap volt, én olyan borzalmasan éreztem magam, hogy csak róttuk az utcákat szótlanul. És elérkezett az este, válni kellett. Elkísért még a Boráros téri hídig, onnan kellett indulnom. A lépcső alján megállt, hidegen megcsókolt, majd feljött 4 lépcsőt, és forron átölelt, és folytottan sírt. Azt mondta, fáj neki, hogy hidegen válok el tőle. Én azonban kibontakoztam, és felszaladtam a hídra. Csát Regőcén előveszi 1912-ben megkezdett naplóját, és az 1913. március 12-i utolsó bejegyzés alá írni kezd egy furcsa élet összefoglalót unokatestvérének, Kosztolányi Dezsőnek címezve. A szöveg meglepő, mert úgy tetszik, nem súlyosan beteg, hanem józan elmélyű ember írta. De ha esetleg felesége mégis ártatlan, akkor Csát paranoiás tévképzettől szenved. De ha mégsem? Hangsúlyozom, hogy mindig szadista férfi voltam, és sohasem féltékeny. Óval szemben is így indítottam, és uralkodtam felette. De M és a féltékenység elgyengített, és ő aztán vérszemet kapott, és felülkerekedett. Az M annyi, mint morfium. Az O annyi, mint Olga, Csát felesége, akit férje házasságuk elején még édes kis sonkámnak becézett. O Stern Olgának született. 3 évvel idősebb Csátnál, és a kezdettől fogva osztja minden szenvedélybeteg férjet elviselő feleség sorsát. 1913-ban házasodtak össze. Írónk mindvégig Izolda-szerű odaadást várt volna el tőle. Amolyan mindenre kapható játszótársat. Csát öccsének, Brenner Dezsőnek írt utolsó előtti Regőcén keltezett levelében azt írja, hogy Olga július 14-én írásba foglalta. Együtt fognak meghalni. Közös elhatározásból lesznek öngyilkosok. Ennek viszont ellentmond a levél utolsó, zárójelbe tett mondata. Ha akarom, megölhetem őt, és senki se fog gyilkosnak mondhatni. Július 22-én délután Csát a rendelőjében revolverével lelövi Olgát. A szerencsétlen asszonyt kislánya mellett éri a lövés. Még van annyi ereje, hogy a szomszédhoz meneküljön, ahol 1 óra múlva meghal. Csát ezek után felvágja az ereit, és nagy adag morfiumot vesz be, de a bajai kórházban egy szerb katonaorvos rögtön gyomormosást végez, bekötözi sebeit, és megmenti az életét. Öccse még aznap este meglátogatja. Csát nem hajlandó elhinni neki, hogy megölte a feleségét. Noha Dezső Olga halotti igazolványát is megmutatja neki. Csátot Baján szeptember 1-jéig ápolják, majd rokonai kérésére átszállítják a szabadkai Mária Valéria Közkórház elmebeteg osztályára, ahol 2291-es szám alatt fekszik, Pszichosis ex intoxicatiam morfinismus diagnózissal. A korrajz tanúsága szerint már nyugodtan viselkedik, kérdésekre értelmesen válaszol, hely, idő és térbeli viszonyokról tájékozott, de minduntalan öngyilkossági szándékát emlegeti, mert gyógyíthatatlannak tartja magát. Az 1919-es ősz úgy látszik a szökések ideje. Szeptember 10-ről 11-re virradó éjjel Csát megszökik, és reggel 6 órakor pizsamanadrágban, csíkos kórházi sapkában és zsaketben beállít gyógyszerész nagybátyjához. Morfiumért és atropinért könyörök. Félórányi esedezés után dolga végezetlen Budapest felé indul gyalog, a nagybátyjától kapott 100 koronával. El is jut a demarkációs vonalig. Ott áll, lerongyolodva, lesományodva, és könyörögni kezd a katonáknak, hogy engedjék tovább. A halála után megjelent búcsúztatókkal és emlékezésekkel ellentétben. Nem lőttek rá, nem dulakodott velük, nem futott el, nem kínszenvedések közepette halt meg egy árokparton. Csátot bekísérik az őrszobára, nem röhögnek és nem lögdösik visszafelé. Nem tépi ki magát és nem kezd el futni, nem lőnek utána, nem sebzi golyó, a katonák nem kell utolérjék és nem teperik le, nem kell megadnia magát. Csát egy óvatlan pillanatban üvegecskét szed elő zsebéből és kiissza a tartalmát, a nem tudni hogyan és honnan szerzett pantopont. Összeesik és meghal. Azt nem tudhatjuk, hogy a növekvő sötétben megdöbbenve, kíváncsian hajol-e szegény, megbékült arca fölé a két durva szerb katona arc. Mindez csak a Budapesten tartózkodó, élénk, a drámai túlzásokra hajlamos fantáziájú karinti utólagos kitalációja. Holttestét másnap beviszik Szabadkára és felravatolozzák a városi temető halottas házában. Temetése előtt öccse felboncoltatja a holttestet. Csát végrendelete szerint szívét, máját és agyát szállítsák Budapestre, hogy barátja, Schuster Gyula megvizsgálhassa. A szakszerűtlen tárolás és szállítás miatt csak az agyvelő fog eljutni a kollégához, az is már bomlásnak indult állapotban. A vizsgálatra alkalmatlan agyat Csát régi szobájának ablaka alá a kertbe temetik el. Teste többi részét szülővárosában, Szabadkán. Az elhunyt végrendeletében az is szerepel, hogy sírjára nagy, feketére pácolt tölgyfa keresztet állítson az utókor, és belevéssék Weiner Leo Chopin emlékére írt művének utolsó öt ütemét. Utolsó kívánságai közül egyetlen egy sem teljesült. Csát Géza jelöletlen sírban nyugszik.